Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, amint egyházunk a mai vasárnapra kijelölte. Megírva találjuk Mózes első könyvének 22. fejezetében, az első 14 versben a következőképpen. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám. Ő pedig felelt: itt vagyok. Isten ezt mondta: fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot: apám! Ő pedig felelt: itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte: itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta: Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább, ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből: Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt: itt vagyok. Az angyal így szólt: ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet: az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: az Úr hegyén a gondviselés. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ez az a történet a Bibliában, amit nem szabad kiragadva szemlélni. Persze van ennek mondani valója kiragadva is. Isten azt mondja az embernek, hogy ember, igényt tartok rád. Ábrahám, igényt tartok rád. Az enyém vagy. Nem szerethetsz senkit és semmit jobban nálam. Illetve Izsák is teljesen az enyém. Nekem kell, hogy add. Nekem kell, hogy áldozd. Nekem kell, hogy szenteld őt. Itt szeretném párhuzamba állítani ezt a történetet a nagy parancssal: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha már a gyermekünkre gondolunk, a gyermekedet úgy szeresd, mint magadat, ne kevésbé, ne jobban, mint magadat. Viszont az Istent szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. És add oda a gyermekedet Istennek. Milyen sok hívő szülő is van, aki ezt nem meri megtenni. Amikor a gyermek bejelenti otthon, hogy szeretné az életét Isten szolgálatába állítani, szeretné úgy berendezni az életét, hogy abban fontos része legyen az Isten iránti engedelmességnek, akkor sokszor még hívő szülők is megijednek ettől. Jaj, nehogy már, éljél csak rendes, nyugodt életet. Sokat lehetne erről is beszélgetni, hogy mi hajlandók vagyunk-e odaáldozni a gyermekünket, odaszánni a gyermekünket Isten számára. Azért mondom, hogy ha kiragadjuk a történetet, akkor is van számunkra mondani valója. Viszont ha valaki abban a stádiumban van, hogy keresi az Istent, akkor viszont veszélyes kiragadni ezt a szakaszt. Mert esetleg ijesztő képet ad az Istenről. Mert hogy az Isten a szeretet, de hogyha ezt a történetet úgy önmagába szemléljük, a Bibliából kiragadva ezt a történetet, akkor esetleg megijedünk. Mert milyen Isten az ilyen? Féltékeny, kegyetlen, ad, és aztán el is akarja venni? Sok évtizednyi várakozás után végül megadja azt az egyetlen gyermeket Ábrahámnak, meg Sárának, és most meggondolja magát, és visszaveszi? Aki nem ismeri Istent, az nyilván megijedettől. Hát ilyen az Isten? Ilyen kiszámíthatatlan? Ilyen féltékeny? Ilyen kegyetlen? Próbára tesz? Megkísért? És ha nem álljuk ki a próbát, akkor mi van? Félelmetes egy ilyen Istenre gondolni. Úgy gondolom, hogy a történet lényege ott van, amikor Ábrahám kimondja hittel, hogy Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról. Ezt kell megragadnunk, hogy Isten majd gondoskodik, de gondoljuk esetleg, mi könnyű Ábrahámnak. Meddő felesége lett termékenyé vénkorára, ekkora csodát átélve mi is hívőbbek lennénk talán. Isten majd gondoskodik áldozatra való bárányról, és tényleg ott a kosabozódban. De ha Ábrahám elbukott volna, ha nem lett volna benne ez a hit, és nem tudta volna ezt a bizonyságtételt, ezt a hitvallást kimondani, akkor mi lett volna? Akkor Isten elvetette volna őt? Akkor elvette volna a fiát, és elvette volna az ígéreteket, amit előzőleg adott neki? Ugye az a három nagyon fontos ígéret. Sok utódod lesz. Neked és utódaidnak adom ezt a földet. És a legfontosabb, ami a mi számunkra a legfontosabb, meg úgy összességében is a legfontosabb, hogy általad nyer áldást a föld, minden népe. Vagyis a te utódaid közül fog megszületni a megváltó. Téged, Ábrahám, azért választalak ki, hogy belőled egy nép választon, és az a nép azért van kiválasztva, és csak azért van kiválasztva, mert ebből a népből kell majd megszületni a megváltónak. És hogyha Ábrahám nem tudta volna kimondani hittel ezt a mondatot, hogy Isten majd gondoskodik, akkor Isten elvetette volna őt? Akkor visszavonta volna ezt a három ígéretet? Ábrahám kiállta a próbát, ki tudta mondani ezt a csodálatos hitvallást. Isten majd gondoskodik. És rólunk? Rólunk nem, hiszen mi nem vagyunk ilyen erősek a hitben, mint Ábrahám. Hát ugyan melyikünk lenne arra képes, hogy fogja a gyermekét és elvigye a Mória hegyére, tudva azt, hogy Isten megoldja ezt a lehetetlen helyzetet. Mert ez egy lehetetlen helyzet. Ábrahám tudta, hogy a fia által lesz sok utódja, most pedig meg fog halni a fia. Hát egy ilyen ellentmondásos helyzetet csak Isten tud megoldani. Én azt hiszem, hogy egyikünk sem rendelkezik ilyen hittel, ilyen bizalommal Isten felé, hogy képes lenne egy ilyen hitbeli lépést megtenni Isten kérésére. Nem vagyunk ilyen erősek a hitben, mint Ábrahám. És akkor, hogyha nem vagyunk ilyen erősek a hitben, akkor mi lesz velünk? Akkor Isten rólunk nem gondoskodik? Akkor örökre el vagyunk vetve? De nem szabad kiragadva szemlélni ezt a történetet. Mert amikor ezt a mondatot olvassuk, hogy Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, akkor rögtön oda kell tenni mellé azt az igét, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Amikor keresztelő János ott a Jordán partján meglátja Jézust, és a Szentlélek által kijelenti neki Isten, hogy ő az, akit évszázadok óta vártok, akit megígértem, aki által áldást nyer a föld minden népe, ő az, akkor keresztelő János rámutat, hogy íme, ugye a bárány szimbólum, ami az oltár képünkön is van, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. És ezt a két igét egymás mellé kell tenni, hogy Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, és hogy íme az Isten báránya, mert Isten gondoskodott az áldozatra való bárányról, aki hordozta a világ bűnét. Hiszen testvérek, a mi történetünk valahogy úgy szól, hogy nem szeretjük eléggé Istent, nem akarunk neki engedelmeskedni, nem adjuk át neki se a gyerekünket, se senkit és semmit, ami kedves a számunkra. Így nem sok reményünk lenne bűnbocsánatra, örök életre. Istennek éppen ezért kellett gondoskodnia áldozatra való bárányról, mert elvesztünk volna, örökre elvesztünk volna, ha az Isten báránya, Jézus nem fizet helyettünk. Izsák helyett a kos volt az áldozat, helyettem és helyetted Jézus Krisztus, az Isten báránya az áldozat. Isten gondoskodott az áldozatra való bárányról. Nemrégiben egy idős asszony mesélte el az élettörténetét. Nagyon megkeseredett Istennel szemben. Elveszítette férjét és mind a három gyermekét. Az egyik gyermeke még születése után halt meg, nem volt életképes. A másik gyerekkorában balesetben. A harmadik megérte a felnőtt kort, és unokái is lettek tőle, de szívroham miatt mégis elment. Közben a férje is. Nagyon-nagyon megkeseredett Istennel szemben. És én ezen nem csodálkozom. Bele se tudok gondolni. Férj, három gyerek, és az ember ott marad egyedül. Azt mesélte el, hogy nem maradt el a gyülekezetből. Azt mondta, hogy ha nem ment volna Isten tiszteletre meg bibliaórára, akkor teljesen mély depresszióba süllyedt volna. Úgyhogy valahogy ott volt benne az ösztön, hogy azért emberek közé kell menni, azért közösségbe kell menni, azért kell valami vigasztalót hallani, hogy az ember ezt túlélje. De egy nagyon-nagyon nagy keserűség volt a szívébe Istennel szemben. Azt mondta, hogy tulajdonképpen elveszítette a hitét. Nem tudott már hinni, nem tudott már bízni. És hogy ő nem is dönthetett, mint Ábrahám. Valójában dönthetett, csak másképp. Mert ugye mi dönthetünk azért, hogy elfogadjuk Isten akaratát, és az életünket belehelyezzük az ő kezébe, vagy pedig fellázadunk és megkeseredünk Istennel szembe. És nagy megkeseredésében egyszer egy istentiszteleti alkalmon az az ige szólította meg a szívét, hasított bele a szívébe, hogy nékem az élet Krisztus, a meghalás nyeresség. Azt mondja, hogy hát ezt az igét gyerekkora óta ismerte meg, hogy hát temetőbe hány sírkőre föl van vésve, meg úgy újra meg újra idézzük Pál apostolnak ezt a mondatát, de nem igazán gondolunk bele, nem igazán gondoljuk át, hogy mit is jelent ez. De most szíven találta, és elkezdett rajta gondolkodni, és mindig ez járt a fejébe, hogy meghalás nyeresség, a meghalás jó dolog, akkor miért is gyászolok én ilyen mélyen évek óta? Miért is vagyok ennyire keserű Istennel szemben? Hát ő nem rosszat tett az én férjemmel, meg az én gyerekeimmel. Hát azt mondja az ige, Azt mondja Pál apostol bizonyságtétele, hogy a meghalás nyeresség, a meghalás jó dolog. Kedves testvérek, ha van hitünk az örök életben, akkor egészen másképp fogunk a gyásszal megbirkózni. Varga Péter írja, tény, hogy ha valaki meghal, az a hátra maradottaknak sokszor valóban szörnyű tud lenni. Főleg, ha gyerek vagy élete teljében lévő ember hal meg. De a halál egyébként nem azt jelenti, hogy megyünk haza örök atyánkhoz. A halál nem az egész élet vége. Legalábbis azoknak nem, akiknek van hitük, hanem egy új élet kezdete. Talán emiatt a hit miatt tudott Ábrahám elindulni, és odaadni teljesen a fiát. Mert megvolt benne a hit az örök életben. Mert hogy ott volt ez a helyzet, ez a lehetetlen helyzet, hogy ő általa nyer áldást a föld valamennyi népe, és közben hát akkor valahogy Isten vissza tudja adni a halálból azt a fiút. Kedves testvérek, ez a hit meg kell, hogy legyen bennünk, hogyha mi kereszténynek valljuk magunkat, hogy az Isten visszaadja a halálból a szeretteinket, és minket magunkat is. Ha kereszténynek valljuk magunkat, és hiszünk az Isten létében, akkor ehhez a hithez ez is hozzátartozik. Hiszem a test feltámadását, és az eljövendő örök életet. Erre a hitre akar Isten minket is elsegíteni. Erre a hitre akar Isten minket is elsegíteni úgy, hogy odaadta értünk teljesen az ő fiát. Ugye Ábrahámnak ott kellett, hogy legyen a szándék a szívébe, de végül nem kellett feláldozni a fiát. Kiderül, hogy csak próbatétel volt. Isten a mennyei atya viszont odaadta teljesen és valóságosan az ő fiát, Jézust értünk. Ilyen módon tud minket elsegíteni az örök életben való hitre. Jézus Krisztus az Isten báránya. Ő az igazi áldozat. És az ő áldozata megnyitotta számunkra az utat örök atyánkhoz, az örök életre. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nehéz hinnünk, nehéz bíznunk, amikor valami nehezet kérsz tőlünk, hogy nehéz hinnünk, nehéz bíznunk, amikor elveszítünk valakit, aki nagyon fontos volt, akit nagyon szerettünk. Magunktól nem is tudunk hinni. Csak annyit tudunk tenni, hogy megnyitjuk a szívünket, és könyörögve kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket az igaz hittel, az igaz bizalommal, azzal a hittel, azzal a bizalommal, hogy tudjunk hinni bűneink bocsánatába, és az eljövendő örök életbe. Amen.